Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk Jézus Krisztus, aki számunkra az élet kenyere vagy. Köszönjük, hogyha te hozzád kapcsolódik az életünk, minden szükségessel megelégítesz bennünket. Magasztalunk azért, mert nem csak testi szükségeinkről viselsz gondot, és átélhettük az elmúlt éjszaka is, hogy megtartottál, bőséges reggelit készítettél a mai napra is. Velünk vagy, és egészségben megőrzöl minket. Olyan jó tudni, hogy lelki szükségeinkre is gondod van. Köszönjük a lelki táplálékot, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy oly sokszor átéltük, hogy valóban nem volt hiányérzetünk már, amikor a te ígédet olvastuk, hallottuk, pedig korábban azt se tudtuk, mit kezdjünk az életünkkel. Bocsásd meg, ha sokszor elfeledkeztünk erről a lehetőségről. Ha életünk hiányait magunk akartuk betölteni. És bocsásd meg nekünk, ha sokszor eltoltuk magunk elől azt az ételt, azt az eledelt, amit adtál nekünk, azt gondolván, hogy jobb van, amit mi szerezni tudunk a magunk számára. Kérünk azért, hogy most is beszélj mi velünk. Legyen a te hozzánk szóló igéd, olyan kenyér, amely megerősíti, felüdíti a mi lelkünket. És kérünk, hogy taníts minket, erősíts meg minket az imádságban, hogy bármink hiányzik, merjük azt a te kezedbe letenni, és tőled várni a kielégítését. Amen. Az Úr imádság következő kérését olvasom, Máté evangélium a 6. részének 11. versét. Máté 6.11. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tegnap Isten akaratáról beszéltünk, arról a szabadságról, amit Isten akarata jelenthet a számunkra, hogy önként lemondhatunk bármiről, amit Isten elkér tőlünk. Arról a kényszerpályáról, amelyet nem a külső kényszerek szabnak meg, hanem a szeretet belső kényszere. A keskeny útról, amely Isten szeretete nyomán felsejlik előttünk, és amin ha elkezdünk járni, kiderül, hogy bár keskeny, bár egy irányba vezet, de mégis minden, amire szükségünk lehet, megvan rajta. Szabadság ez az önmagunkról való lemondásra, szabadság ez arra, hogy bármiről lemondjunk, amit korábban azt gondoltuk, hogy az életünk része kell legyen feltétlenül. Azt jelenti, hogy az ember már nem csak azt nem teszi, ami Isten előtt egyértelműen nem kedves, nem csak a Bibliában szereplő bűnöktől tartózkodik, azoktól, amiket tilt a mi számunkra Isten igéje, hanem kész mindig azt cselekedni, amit a szeretet diktál, és ennek érdekében sok mindent elhagyni. Ezt a szabadságot egyedül Krisztus adhatja meg. Egyrészt azért, mert ő az, aki igazán megtanít arra, hogy így éljünk. Ő az, aki igazán meg tudja mutatni, hogy milyen szabadságot készített el a mi számunkra Isten abban, hogy lemondunk sok mindenről, és mégis helyén érezzük, helyén látjuk az életünket. De ez még önmagában kevés lenne, hogy megtanít erre. Egészen hasonlót sokan tanítottak a világtörténelem folyamán. Ha belegondolunk, nagyon hasonló szabadságot hirdettek a 20. század közepén az egzisztencialisták, Jean-Paul Sartre és követői, légy szabad tenni a jót, mondj le mindarról, ami rossz lenne mások számára. Mégis mindössze múló filozófiai divat lett az egzisztencializmusból, nem tudott többé válni. A kereszténység meg 2000 éve nem csak hogy létezik, hanem mind a mai napig újabb és újabb emberek találják meg benne életük szabadságát. Miért? Miben több a kereszténység, mint mondjuk az egzisztencializmus? A különbség az, hogy az egzisztencializmus nem tud mit kezdeni a szabadságunk akadályaival. Vannak az életünkben olyan korlátok, amelyeket nem tudunk átlépni, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Ilyen korlát a mindennapi szükségleteink, ilyen korlát az elkövetett bűneink, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, és ilyen korlátot jelentenek sokszor az életünket beárnyékoló kísértések. Jézus sokkal többet ad, mint az egzisztencialisták. Ő nem idealista, de megvalósíthatatlan életprogramot kínál a mi számunkra, hanem ő elhárítja ezeket a konkrét, kézzel fogható akadályokat is. A mi atyán következő három kérése ezekről az akadályokról szól. A szükségeinkről, a bűneinkről és a kísértéseinkről, amelyek megakadályoznak abban, hogy szabadok legyünk Isten útjának a követésére. Miért nem megy sokszor ez a szabadságból fakadó önkorlátozás? Azért, mert fogva tart minket az önmagunk féltése, az önféltés. Mi lesz, ha belehalok Isten akaratának a végzésébe? Mi történik akkor? Törékeny életemet kiőrzi meg, miközben én Istenre és másokra koncentrálok, rájuk figyelek. Talán eszünkbe jut az a kis mondat, amit sok helyütt látunk most már kiírva. Rám különösen is vigyázni kell, másokból sok van, belőlem csak egy, ővelük nem érdekes, hogy mi történik. Belőlem csak egy van, ki fog rám vigyázni? A Bibliának két nagyon hangsúlyos válasza van erre. Két egymást kiegészítő válasza erre az aggodalmunkra. Az egyik az, amit a János evangélium a 12. részében így olvasunk, Jézus szavaiból. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Isten országának a törvényéhez, a rendjéhez hozzátartozik ez. Aki elkezdi őt követni, annak meg kell halnia. Néha bizony fizikailag is. Jézus, amikor a tanítványság feltételeiről beszélt, hajtsuk be az ablakot, szerintem akkor ezt nem fog zavarni a zaj. Jézus, amikor a tanítványság feltételeiről beszélt, a feltételrendszeréről, akkor nem csak azt mondta, amit nagyon sok kortárs irányzat elmondott, hogy ha követője akarsz lenni ennek vagy annak az útnak, akkor légy kész szembefordulni, akár a közvetlen környezeteddel, akár a családoddal is. Azt mondta, hogy aki meg nem gyűlöli az életét, a saját életét is akár én értem és az evangéliumért, az nem lehet az én tanítványom. Ha az énem, az én életem azt követeli magának, ami Jézusé, akkor mondjak nemet neki. Mert fontosabb a számomra Jézus, mint az én életem akár. Márpedig az életem, az egész életem, testestől lelkestül, mindenestül Jézusé. Bármiről legyek kész lemondani, amit elkér tőlem. Ha kell, a fizikai életemről is. Ez tehát az egyik válasza a Bibliának, Jézusnak, légy kész meghalni. Ne aggódj emiatt, ez hozzátartozhat a keresztény úthoz. De a másik oldalon azt is láthatjuk a Bibliában, arra is tanít minket Isten igéje, hogy nem adják a halált olyan könnyen, mint ahogyan mi azt elképzeljük. Meghalni fizikailag akkor kell, ha Isten akarata ez. És valóban volt rá példa, sokszor volt rá példa a kereszténység történetében, hogy egyeseknek az életüket is fel kellett áldozniuk a hitükért. De mégsem ez az általános. Isten az esetek nagy részében általában a földi életünk által akarja megmutatni az ő dicsőségét. A földi életünkben akarja megmutatni sokak számára az ő dicsőségét. Abban, ahogyan el van készítve mindaz, amire szükséged van, csak el kell kérned tőle. És megláthatod te is, és megláthatják mások is, hogy Isten útját követve minden szükségessel bővölködni fogsz. Erre figyelmeztet minket Jézus az Úr imádság negyedik kérésével. Nem szégyen, hogy szükségeid vannak. Ne szégyeld ezt. Sőt, bizonyos értelemben ajándék a szükség, mert megerősödhet az életed, megerősödhetsz te magad ilyenkor Isten szeretetében. Merjél kérni Istentől. Jézus nem hagy kétségben bennünket afelől, hogy tényleg nem szégyen a szükség. Mi talán illendőbbnek találnánk először valami lelki szükséget kérni tőle, valami szebbet, magasztosabbat, mint ami a kenyér. És aztán talán mellékesen a testiekre is tenni valami kis utalást. Jézus nem különíti el egymástól a kettőt, sőt, tudatosan olyan kérésre tanít, amelyben a kenyér számunkra előbb szimbolizálja az anyagiakat, és csak utána jelenti számunkra, hogy a lelkieket is bátran kérjük Istentől. A világunkban nagyon kétarcú hozzáállást figyelhetünk meg az anyagiakkal kapcsolatban. Egyrészt azt látjuk, hogy az emberek nagyon hajlamosak túlbecsülni az anyagiakat, a testieket. Felmérések sora igazolja azt, hogy az emberek első számú kérdése, első számú problémája a megélhetés. Ha visszagondolunk a pár hónappal ezelőtti választási hadjáratra, akkor azt láthatjuk, hogy az ottan elhangzott szlogenek szinte egytől egyig az anyagi gyarapodásról szóltak, a lelki értékekről szinte szót sem hallhattunk. Olyan döbbenetes belegondolni, hogy még a korrupció is azért volt probléma a politikai pártok számára, mert hatalmas összegek tűnnek el nyom nélkül, a pénz, és nem az, hogy hazudunk, hogy mindenféle törvénytelen utakat követünk, hogy nem becsületesen élünk. Az anyagiak a fontosak, a lelkiek másodlagosak sokszor. És ha végig gondoljuk a saját életünket is, minek alapján választunk esetleg munkahelyet, akik ezelőtt állnak, biztos, hogy az elsők között ott van a fizetésnek a kérdése, vagy ha elmegyünk a boltba bevásárolni, óhatatlanul az egyik első szempont, sokszor a minőséget is megelőző szempont, hogy mennyibe kerül az, amit meg tudunk venni. Egyrészt tehát a mi világunk túlbecsüli sokszor az anyagiakat. Másrészt sokszor lebecsüli azokat. Ha végigmegyünk a belvárosban, second hand üzletek sorát láthatjuk, olyan üzleteket, ahol az emberek használt ruhát vehetnek. Olyan ruhákat, amelyeket valaki egyszer megvett újonnan, és aztán elég hamar rájött, hogy tulajdonképpen nincs is rá szüksége, és eladta. Akkor miért vette meg? Néha tényleg újszerű, vagy akár új ruhákat lehet kapni ezekben az üzletekben. Ne, bele se gondol, hogy vásárol valamit, és hogy aztán fogja-e hordani azt, vagy egyszer fölveszi, és azt mondja, hogy nincs is erre nekem igazán szükségem. De nem kell másokra mutogatni, elég, hogyha belegondolunk abba, hogy hányszor dobunk ki megszáradt kenyeret, vagy lejárt szavatosságú termékeket, amelyeket megvettünk, mert akciósak voltak, és egyébként is, hogyha hármat veszel, akkor csak kettő áráért megkapod, és bár nem volt szükségem háromra, de megvettem, mert olyan jól hangzott. Aztán megy a szemetesbe a fele. Ha nem volt rá szükséged, miért vetted meg? Azért, mert nem becsültem meg igazán. A Biblia az anyagiaknak a helyes megbecsülésére tanít bennünket. Egyfelől azt tanítja, hogy fontosak az anyagiak, az anyagi szükségleteink. Ezért tanítja Jézus, hogy imádkozzunk érte. Ezért mondja így, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A kenyerünket add meg nékünk ma. A keresztényeket időnként megkísértette a platonizmus, az idealizmus. A jók a lelkiek, a testi csak fogva tart bennünket, igazán a lelki értékekre kell koncentrálnunk. Olyan jó azt látni, már a Mózes első könyvében, a teremtésnél, hogy Isten az embert egységnek teremtette. Az egész a jó. És ha az egyik oldalát mesterségesen leválasztjuk, és megbélyegezzük valami jelzővel, hogy ez a rossz, és az a másik fele a jó, akkor megbomlik az, amit Isten együtt teremtett jónak. Miután megteremtette az anyagi világot, és abba belehelyezte az embert, az ő képmását, azután mondta Isten, hogy íme minden nagyon jó. A testi és a lelki egyaránt benne van ebben. Hogy mennyire fontosak a testi dolgaink Istennek, azt talán semmi sem jelzi jobban, mint magának Jézusnak a testet öltése. Már a korai kereszténység óta ennek az előbbi említett félreértésnek a folytán újra és újra előjön az a gondolat, hogy Jézus tulajdonképpen olyan nagyon igazán nem is volt ember, hanem valamiféle látszat teste volt, de igazán a testet, amit oly sokszor rossznak tekintünk, nem vette magára. A Biblia következetesen hangsúlyozza azt, hogy Jézussal előfordult, hogy nagyon fáradt volt, annyira fáradt, hogy mélyen elaludt, még a nagy viharban sem ébredt föl, hogy éhezett, hogy a forróságban eltikkadt, és a keresztre feszítés mérhetetlen fájdalmakat okozott neki. Ismeri Jézus a mi anyagi, testi létünknek a küzdelmeit, ezért fordulhatunk valódi bizalommal ő hozzá ezekkel a kérdéseinkkel, mert ő tudja, hogy mit kérünk. Ő tudja, hogy mit jelent a mindennapi kenyér. Ezért nem kell szégyelni előtte. És annyira becsülte mi anyagi természetünket, hogy sok szükségével együtt magára vette azt. Mi se hanyagoljuk el a testi szükségleteinket. Mi se hagyjuk ezeket figyelmen kívül. De ugyanakkor a Biblia figyelmeztet az érem másik oldalára is. Nem a testiek a legfontosabb dimenziója az életünknek. Nem a kenyér a mindennél fontosabb. Jézus nem sokkal később a hegyi beszédben rámutat egy nagy kísértésünkre, azt, hogy mindenek elé emeljük az anyagiakat, mint ahogyan minket körülvevő világunkról ezt mondtam. Mindeneknél fontosabbnak tekinteni az anyagiakat. Jézus azt mondja, az élet a fontos, és az étel nem azonos az élettel. Az élet több, mint az étel. A világ sokszor a mindennapi betevővel indokolja azt, a fajta pörgést, amiben él. Biztosítani kell a jelent, de biztosítani kell a jövőt is, és nem csak a magam jövőjét, a gyermekeim jövőjét is, mindenre felkészülni. Aztán mire az emberek elérnek a nyugdíjkorhatárhoz, és meglenne mindaz, amiből bőségesen élhetnének a következő években, addigra egyszer csak megáll a szívük. Mire a közös ház felépült, ahol lehetne élni, addigra tönkrement, szétment a házasság, mire a gyermeknek mindent megszereztek, és bebiztosították az anyagi jövőjét, addigra teljesen sivár környezetben, teljesen értéktelen, értékeket nem ismerő életet kapott, úgy nőtt fel, hogy nem ismerte meg a szeretetet, a gondoskodást, az odafigyelést. Olyanok vagyunk sokszor, mint a példázatbeli bolond gazdag, akinek Isten azt mondta, hogy jól van, mindened megvan, de nincs ilyen ostoba még, mint te, hiszen ma éjszaka meghalsz, és mit kezdesz azzal, amit felhalmoztál? Olyan jó volna, ha már most fiatalon felismernénk ezt a magunkat féltő szemléletet. Jaj, még mindig nincsen társam, pedig hogy repül az idő, én még mindig nem voltam külföldi ösztöndíjon, pedig körülöttem már olyan sokan, még mindig csak a szüleimmel élek együtt, és nincs saját lakásom, nincs olyan autóm, mint a többieknek, sőt lehet, hogy még jogosítványom sincsen, már harmadéves vagyok, és még nem tudom, hol és mit fogok dolgozni. Jaj, csak le ne maradjak valamiről. Ha beszállsz a mókuskerékbe, akkor az folyamatosan gyorsulni fog. Egyre jobban felgyorsul, és a végén, a nagy gazdagságot tetején, lihegve megrokkantan nem fogod érteni, hogy hová lett a boldogságod, hova tűnt el a boldogságod. Jézus azt mondja, több az élet, mint az étel. És mindkettőt Isten adja. Mindkettő Istentől jön. Az étel is, de az is, ami annál sokkal több, az élet is. Te nem tudod kiszámítani, betervezni, hogy mikor jön az életedben egy baleset, a családodban egy haláleset, az országodban egy gazdasági válság, abban a világban, amelyben élünk, egy megállíthatatlan járvány, mi ezeket nem tudjuk kiszámítani. Isten mindezeknek az Ura, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Bízd rá az életedet Istenre. Ő Ura mindeneknek. Ő adhat a nyugodt körülmények között mindent meg, amire szükséged van, és ő megadhatja azt is, hogy amikor váratlan, kilátástalan helyzetekbe kerülsz, akkor is minden szükségessel rendelkezzél. Olyan jó lenne Páltól megtanulni azt a fajta gondolkozást, amit a Filippi levélben felvillant előttünk, amikor a filippiek ajándékot küldtek számára, ezt írta, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Öröm, az az ajándék, amit kapott, de nem egyszerűen azért, mert ajándékot kapott, megbecsüli a segítséget, megbecsüli az anyagiakat is, de annál sokkal többet jelent, hogy szeretett kapcsolat van közte és a gyülekezet között. És ha ez nem lenne, akkor se esne kétségbe. Nem ettől függ az élete. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni. A szükségeimben is mindig gondomat viselte az Isten. Tudom, hogy ő az, akire minden helyzetben számíthatok. Azt mondja nekünk Jézus, atyánk van. Éppen ezért nincsen okunk aggodalmaskodni. Elég elkérni mindazt, ami szükséges, és aztán komolyan venni, hogy ő mindazt meg fogja adni, amire tényleg szükségem van. Meg fogom kapni, ami tényleg kell nekem. És ez aztán felszabadíthat minket a Jézusi sorrendre. Arra, amit Jézus így fogalmazott, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is, a táplálék, a ruházat, minden szükséges, ráadásul megadatnak nektek. Hiszen az úri imádság is így épül föl. Az úri imádság sorrendje is ez. Könyörögtünk már Isten országáért, az ő akaratáért, és utána fordulunk hozzá mindenért, amire szükségünk van. De csak azt tud így könyörögni, aki már az elején atyának tekint Istent, és gyermeki lelkülettel imádkozik, az képes egészen a negyedik mondatig elfeledkezni a szükségeiről, sőt, sokszor az képes legalább négy mondatot mondani az imádságában, aki az anyagiak körül forog, az ezzel kezdi és ezzel gyorsan be is fejezi, hogy aztán keresse, hogyan tudná megvalósítani a szükségeinek a betöltését. Vélt vagy valós hiányai körül forog az ember, és sokszor el sem jut odáig, hogy bármi mást keressen Istennél. Azt mondja Jézus, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és meg fogjátok tapasztalni, mindezek megadatnak nektek. Ha egészen komolyan veszed azt, hogy Isten gyermekének tekint téged, és bátran mered kérni tőle azt, amire szükséged van, akkor az életedet sem kell elvesztegetned az étel utáni hajszában. Az jutott eszembe, amikor készültem, amikor még 15-16 éves lehettem, az ifjúsági csoportunkkal elmentünk Leányfaluba, az öreg otthonba szolgálni, és miközben azokat a mindenféle fizikai munkákat végeztük, amelyekre az ott lakók nyilván már nem alkalmasak, mert nincsen hozzá erejük meg ügyességük, és az ott dolgozóknak pedig a mindennapi munka tölti be a szükségleteiket. A közben egy-két ott lakó idős emberrel is volt lehetőségünk beszélgetni. És döbbenetes volt látni az ő életüket. Döbbenetes volt látni, hogy mennyi nehézség, mennyi kemény helyzet kísérte végig az életüket, és mégis ott voltak, 80-90, sokszor közeledve a 100. évhez, és hálásan, és egészségesen sokszor, és fölmerült bennem a kérdés, hogy miért. Olyan jó volt azt látni, hogy ezek az emberek az életük nehéz helyzeteiben sem azon aggodalmaskodtak folyamatosan, hogy mi lesz, ezt merték letenni Isten kezébe, végezték a kemény munkájukat, azt a nagyon kemény feladatot, amit abban az időben a megélhetés jelentett, de tudták azt, hogy amire szükségük van, az az Istentől jön. És ezzel a bizalommal tekintettek arra a hátralevő, talán rövidke időre, ami még előttük volt, és ezzel az örömmel adtak hálát Istenüknek. Ez a kiegyensúlyozottság kísérte őket végig életükben, és ezért élhettek meg nehéz körülmények között olyan hosszú időt, amiről manapság már lassan a statisztikusok nem mernek álmodni se a elkövetkező évtizedekben. Mert Istenre bízták az életüket. Minden szükségletünkre igaz, hogy Isten kezébe tehetjük. Jézus azt mondja, ha nehézségekkel, ha szükségekkel találkoztok, bátran kérjétek. Pál apostol azzal egészíti ezt ki, szüntelen imádkozzatok. Bármilyen kérdés kerül a szemetek elé, bármilyen kéréssel Isten elé jöhettek. Nemrégiben a egyik fasor ifjúsági csoporttal a legkisebbekkel tanulmányoztuk Istennek az igéjében, hogy mit mond az imádsággal kapcsolatban, és megállapítottuk azt az apostolok cselekedetei leírásából, hogy azok az emberek, akik az első gyülekezethez tartoztak, folyamatosan, állandóan együtt voltak, és imádkoztak Istenhez. Bármi történt, naponta összejöttek, és Isten elé vitték, ami éppen a szívükön volt. És aztán megnéztünk néhány konkrét történetet. Megnéztük azt, amikor Pétert és Jánost elfogják a templomban, mert meggyógyítottak Jézus nevében valakit, és aztán nem tudnak mit kezdeni velük, mert nyilvánvaló csoda történt, és mindenki magasztalja Istent azért, amit véghez vittek, elengedik őket, és a gyülekezet hálaadó imádságban fordul Istenhez. És megkérdeztem a fiatalokat, miért imádkoznak. Jöttek sorra a válaszok. Azért, mert kiszabadult Péter és János. Azért, mert Isten meggyógyította ezt az embert. Azért, mert nem tudott mit tenni velük a nagy tanács. És aztán el kellett jutni oda, hogy megláttuk, nem csupán ezért imádkoznak. Azért imádkoznak, mert szüntelenül imádkoznak. Bármi éri őket, szüntelenül Isten elé viszik. Aztán utána később lapoztunk egy kicsit az Apostolok cselekedetei könyvébe, ahol Pétert elfogadja Heródes, hogy kivégeztesse őt. Ott van a börtönben, másnapra készülnek a kivégzéssel, és a gyülekezet imádkozik. Akkor van az a jelenet, amikor aztán Péter kiszabadul és visszaér a gyülekezetbe, akkor a gyülekezet először el se akarja hinni, hogy valóban megtörtént, amit kértek. És feltettem a fiataloknak a kérdést, miért imádkoznak. Jaj, hát nagy a nyomorúság. Igen, Péter börtönben van, és kilátástalan a jövő. Mi lesz a keresztény egyházzal? És megint csak el kellett oda vezetni őket, hogy nem csak ezért imádkoznak. Nem ezek indítják őket imádságra, hanem azért, mert szüntelenül imádkoztak. És bármi történt velük, szüntelenül Isten elé tették. Bármi szükség került a szemük elé, állandóan imádkoztak. Olyan jó lenne, hogyha ez a szemlélet alakulna ki bennünk. Bármivel szembesülök, nem önmagamba kezdek el morfondírozni, hogy mit lehet itt tenni, nem szaladok fűhöz, fához, hogy megkérdezzem. Az első csendben ott, ahol vagyok, elmondom Istennek. És ha továbbiakban is fennáll a nehézség, a szükség, akkor bátran elmondani a többieknek, és együtt imádkozni. Szüntelenül imádkozni. Jézus ezzel a kéréssel nem a munka ellen próbál minket szembe fordítani. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzál, imádkozzál. Azt mondja, hogy te végezd a feladatodat el. De ne azzal a rettegéssel végezd, hogy jaj, ha kevés lesz a fizetés, mi lesz akkor? A munka is Isten ajándéka, és a fizetés is Isten ajándéka. És olyan jó felfedezni, hogy a kettő nem mindig kapcsolódik össze szorosan egymással. Isten országában nem igaz, hogy amilyen a munka, olyan a fizetés. Nem feltétlenül igaz az, hogy amennyi a munka, annyi a fizetés. Az Úr nélkül sokszor azt kell átéljük, amit a 127. Zsoltár így fogalmaz, hiába fáradoznak az építők, hiába vigyázzák az várost az őrök, hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Az Úr nélkül rengeteg hajtás és szűkös eredmény. De ha Isten kezében van az életem, akkor elmondhatom, akit az Úr szeret, annak sokszor álmában is eleget ad. Nem kell rettegni a fizetéstől, a megjutalmazástól. Isten rendelt mindent. Ő az, aki a munkát is adja, ő az, aki a fizetést is adja, és ő az, akinek mind a kettővel el kell számolnom, hogy elvégeztem-e a munkámat, és hogy mire költöttem a fizetésemet. Mert nagyon fontos, hogy nem az én mindennapi kenyeremet kérem. Nem azt mondja Jézus, kérjetek így, az én mindennapi kenyeremet add meg nékem ma. Isten népe nem az szerint az individualizálódott gondolkodásmód szerint éli az életét, amely minket ma körülvesz. Nincs az én házam, az én váram, az én életem, az én ételem, a miénk van. A mi kenyerünket kérjük Istentől. Olyan döbbenetes volt, amikor most nemrégiben a református kalauz szerint a Mózes 5. könyvét újraolvastuk, újra felfigyelni erre, mennyire áthatja ez a fajta közösségi gondolkodás. Ti kapjátok azt a földet, amit Isten elkészített nektek, ti mint nép, és a ti feladatotok, hogy mindenki részesüljön annak a javaiban. Ne legyen közöttetek olyan, aki dúskál, miközben a másik tönkre megy és éhen hal. Arra figyeltek fel a Biblia tudósok éppen a Mózes 5. könyve kapcsán, hogy folyamatosan váltakozik benne a felszólításoknak a tárgya. Hol azt mondja, hogy ti tegyetek így, hol úgy, hogy te tégy így. És próbálták megérteni, hogy mi a különbség a kettő között, és aztán arra kellett eljutniuk, hogy a kettő teljesen a mi számunkra logika nélkül váltakozik egymással, hogy mikor mondja, hogy tegyetek így, és hogy tegyed így. Miért? Azért, mert Isten népe egy egység. Isten népét meg lehet szólítani egyes szám második személyben, mert összetartozik egymással. És mert akkor, amikor Isten egyes szám második személyben szól, akkor is hozzánk szól. Mindannyiunkhoz szól. És ezért természetes abban a könyvben, hogy Isten beszél a tizedről. Arról a tizedről, amit minden javunkból adhatunk. Nem kötelező ez ma már, nem ezen méri Isten, hogy az ő gyermekei lehetünk-e vagy sem, de olyan kedves ajándéka Istennek, hogy azt mondja, ha csak a 9/10-ét használod fel mindannak, amit adtam neked, az is bőségesen elég lesz neked. Ha mered az első tizedet felajánlani nekem, és aztán oda mered adni vagy az én szolgálatomra, vagy az ókori Izraelben minden harmadik évben így volt a rászorulók számára, az özvegynek, az árvának, a jövevénynek, akinek nincsen, akkor át fogod élni, bőségesen elég számodra a 9/10 is, akármennyi is az a 9/10. Az 1/10-et bátran odaadhatod Istennek. De nem csak ennyit mond. Ha utána megtapasztalod, hogy sokkal több van, mint amit el tudtál volna képzelni, vagy el tudsz használni, akkor légy bátor abból is adni mások számára. A Mózes 5. könyve nem részletezi, hogy ha kölcsön kérsz valakitől, akkor milyen kötelességeid vannak. Ma a jog sokkal többet foglalkozik ezzel, azt hiszem. A Mózes 5. könyve azzal foglalkozik, hogy ha kölcsön tudsz adni valakinek, akkor hogyan adjál neki kölcsön. És azt mondja, hogy ha valaki a szolgálatodba szegődik, akkor úgy bocsásd el, hogy bőségesen megajándékozod, amikor letelik a szolgálati ideje, hiszen te is kaptad Istentől mindazt, amit van. Légy kész a te testvérednek adni. És hogyha a kölcsön adsz neki, akkor inkább add vissza neki a zálogot, hiszen te megteheted, hiszen neked van miből. Add vissza neki a zálogot, minthogy megfagyjon éjszaka, mert a ruháját adta neked zálogba. Ezzel a fajta szemlélettel tekints mindarra, amit van. A körülöttünk levő világ feléli a feleslegét, és közben sokan éheznek, közben sokan éhen halnak. Jézus azt mondja, ti ne így tegyetek. Vedd észre, hogy kikért kaptad, kiért kaptad mindazt, ami felesleged. Te is kölcsön kaptad. Isten azért adta, hogy add vissza azoknak, akik rád szorulnak. Ha a mi helyett az én kenyerem kerül a középpontba, ha nem a mi, hanem az én válik fontossá, az tönkreteszi a gyülekezetet előbb-utóbb. Ha olvassuk az első korintusi levelet, szomorú példáját láthatjuk ennek. Amikor a gyülekezeti tagok, kiki a maga elemózsiáját vette elő, ette meg, és a később érkező szegények, akik egész nap nyomorogtak és végezték a munkájukat keményen, sokszor nagyon fárasztó munkájukat, éhesen kopogó szemmel járultak az úrvacsorához. És azt mondja Pál apostol, hogy ez nem működik így. Ezzel csak Isten nevét gyalázzátok. Osszátok meg, amitek van. mert ez építi a gyülekezetet. És a szükséges valójában nagyon kevés. Szintén Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében ezt a szűk kört szabja meg a mi számunkra. Olyan jó lenne, ha mi is szemünk előtt tartanánk ezt. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Megelégedett vagy te? Vagy pedig állandóan elégedetlenkedő kegyes vagy, aki éppen ezért nem éled át, hogy mekkora nyereség az Istennel közösségben élt élet. Mert állandóan azt nézed, hogy mi minden nincs meg, miközben sokkal több van neked, mint eledeled és ruházatod, ami a valóban szükséges dolog. Amikor valaki az Ószövetség népéből, a mannából többet vett el, mint amire ténylegesen szüksége volt, többet gyűjtött abból, akkor az megromlott. Hidd el, minden feleslegünkkel, amit megtartunk magunknak, felhalmozunk és nem adunk oda annak, akinek Isten küldte, előbb-utóbb így fogunk járni. Nem fogjuk tudni kiélvezni. Tönkre fog menni a kezeink között. Ha nálad marad, megromlik. És nem is lenne szükséged rá. Mert elhinni, hogy Isten kezében van igazán jó helyen. Ha nem adott tovább, amit Isten neked felesleget adott, tönkre mennek körülötted az emberek, és te sem maradsz gazdagabb, mert az is tönkre megy, amit őrizgettél. Ne tedd ezt. Arra kaptad, hogy hasznos legyen, hogy építse a másikat, és építse a te kapcsolatodat ő vele, és építse a te kapcsolatodat az ő teremtőjével, a te mennyei atyáddal. Ha mered továbbadni, közelebb kerülsz hozzá, az embertársadhoz, és a te Istenedhez, aki megajándékozott téged mindezzel. De ha az anyagiak bűvületében élsz, nem csak az megy tönkre, amit nem adtál tovább, nem csak a testvéred, a közösség megy tönkre, te magad is rá fogsz menni előbb-utóbb. Annyira elgondolkoztató volt ma az, amit Józsué könyvében olvastunk, Ákánról, aki elvett mindabból, amit az Úrnak tettek félre, ami az Úr tulajdona volt. Miért vette el? Gondolkoztam ezen. A Biblia nem ad rá egyértelmű választ, de a saját életem sokszori analógiájából kiindulva azt gondolom, hogy nem járhatok messze az igazságtól, vagy talán nem járok messze az igazságtól, ha arra a két szóra gondolok, hogy mert megérdemlem, mert jogom van hozzá. Mióta járok Isten útjain, mióta mennyi mindent megtettem, mennyi erőfeszítésem volt benne, most is hányszor kellett megkerülni Jerikó városát, és aztán utána legyilkolni mindazt, aki az Úr ellensége volt, mennyi fáradtság, ennyi igazán jár nekem. Miért irigyelni ezt Isten tőlem? De ez csak az ürügy. Valójában azért veszi el az ember azt, ami az Istené, mert nem hiszi el, hogy Isten mindazt, amire szüksége van, meg tudja és meg fogja adni. Hogy Isten sokkal többet is ad számára szükségesnél, ezt nem hiszi el. Csak nem elvenni kellene, hanem kérni tőle. Annyira elgondolkoztatott, amit Halesbynak a imádságról írt könyvében olvastam. Néhány mondatot hadd olvassak fel. Az imádság az az eszköz, amely által szüntelen megkapom azt, amire szükségem van, ezért ez mindennapi menedékem, mindennapi vígaszom, mindennapi örömöm, életem gazdag és kimeríthetetlen boldogság forrása. Ezért megértem, milyen nagy aggodalom tör ki Isten szívéből, amikor azt kell mondania, nem kaptok, mert nem kértek. Jakab levelében olvassuk, ezt hallottuk, tegnap este Balázs is idézte. Nála van mindaz, amire szükségünk van, és ő semmit sem akar jobban, mint hogy ajándékait nekünk adja. De mi nem kérünk. Nincs időnk, mondjuk. Vagy elfelejtünk imádkozni. Ennek az az eredménye, hogy otthonunkban és a gyülekezetben, mint rokkantak, lelkileg kiéhezettek és elelőtlenedettek járunk elünk. Alig van erőnk, hogy megálljunk a saját lábunkon, nem is szólva arról, hogy nem tudunk küzdeni a bűn ellen, és szolgálni az Úrnak. Istennek fáj, hogy azt kell mondja, nem kaptok, mert nem kértek. És aztán szembesülünk ennek a szomorú következményeivel. És amikor elerőtlenedetten és lelkileg lesogányodva járunk elünk, ahogyan ezt Halesby írta, akkor elkezdünk lopni tőle. Úgy, ahogyan Ákán elkezdett lopni tőle. Isten megadta nekünk a pihenés idejét, és megadta a munka idejét. Mivel számunkra a munka idején elmaradt sokszor az imádság, amellyel kérnénk, mutasd meg Istenem, mi a mai tennivalóm, ezért aztán a neki rendelt, neki szentelt időből, az ő nyugalom napjából lopok el, hogy azt használjam föl munkára. Ellopom azt, ami az Istené. Isten bőségesen adja nekünk az ő szeretetét közvetlenül, és ha körbenézünk, és őszintén ezzel a szemmel tekintenénk körbe, látnánk, hogy milyen sokak által árasztja még ránk az ő szeretetét közvetve. De mi kinézzük magunknak, hogy ki által akarom én az ő szeretetét elérni, és abból nyomorgatom ki azt a szeretetet, amit nem feltétlenül nekem kellett volna adjon. Mert lehet, hogy őt Isten máshoz küldi. De én ellopom azt, ami az Istené, amit Isten másra rendelt. Olyan sokat kaphatnék Istentől, de nem kapom, mert nem kérem, és ellopom másét, ellopom az Istenét. Sokszor azt lopom el, amit elkészített nekem, mert nem hiszem el, hogy azt nekem készítette el. Nem hiszem el, hogy nekem adja, és aztán élek vele, ahogy éltem volna vele akkor, hogyha megvártam volna, amíg nekem adja, csak így már állandó lelkiismeret furdalással élek vele, így már nem merek felnézni rá Istenre, nem merem megköszönni neki, mert érzem, hogy én vettem el, és tönkre megy az életem. Nem hiszem el azt, hogy Isten, ha azt akarja adni, megadja időben, ha mást akar adni, jobbat fog adni én nekem. Mert ő abban leli örömét, ha ad én nekem. Aztán olyanná válok lassan, mint az az Ákán, aki a föld alatt tartotta az elvett kincseit. Milyen nagy öröme lehetett benne, képzelhetitek. A föld alatt tartotta, mert félt elővenni azt. Az Ézsaiás könyvében azt olvassuk, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Isten előbb ismeri a szükségeinket. Ahogyan erről volt már szó, amikor a megszólításról beszéltünk, Isten az, aki elkezdett keresni minket, Isten az, aki hozza felénk mindazt, amire szükségünk lehet, és nekünk csak annyi kell, hogy elkérjük, és megtapasztaljuk, hogy valóban ott volt már a kezében, hogy valóban csak elkérni kellett tőle. Tényleg, atyám van. És ezzel a bizalommal kérhetem, nem kell szépen kérni, mert ő annak örül, ha adhat. Egyszerűen, világosan, sokszor csak azt, hogy mi hiányzik, és aztán megláthatom, hogy mi az, amit ad, messze többet annál, mint amit valaha elképzelhettem volna. Megadja, mert ő ebben leli az örömét. Annyira elgondolkoztató az, amit az Efézusi levélben olvasunk, amikor Pál apostol a gyülekezetet arra tanítja, hogy hogyan éljenek helyesen. Azt mondja, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. A lopás ellentéte az, hogyha tudom, hogy Istentől kapom, és éppen ezért merek dolgozni érte, tudva azt, hogy ő meg fogja adni, amire szükségem van. A lopás ellentéte, ha merek adni a szűkölködőknek, mert tudom, hogy sokkal bőségesebben kapom munkám jutalmát, mint amit megérdemelnék, és közben tudom azt, hogy mindez Isten ajándéka. Ha neki hálával élek azzal, amit nekem adott. Isten ajándéka nem csak az étel, az élet is. Egy vers jutott eszembe, még édesanyámtól tanultam, ezzel hadd fejezzem be. Robert Burnsnek van egy asztali áldása, ami olyan szépen összefoglalja ezt a kettősséget. Isten adja az ételt, és Isten adja az életet is. Így szól ez a kis asztali áldás. Ennek, ki dús, megállt a hús. Amaz ennék, de nincsen. Nekünk jut is, meg bírjuk is, legyen áldott az Isten. Legyen áldott, fogadjuk el az ő kezéből, amit nekünk adott, és legyünk bátrak továbbadni a fölöslegünket, mert ezáltal a mi kezünkből kaphatják meg az ő ajándékait sokan, akiknek ő küldte el rajtunk keresztül. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, Istenünk, hogy tudhatjuk, előre tudhatjuk, te mindig többet fogsz adni a szükségesnél. Hiszen ha lenne mit ennünk és mit felvennünk, az is elég volna a mi számunkra. És mégis olyan gazdagon adod nekünk mindazt, ami a te atyai szeretetedet bizonyítja mi felénk. Bocsásd meg, ha sokszor mégis bizalmatlanok vagyunk feléd. Bocsásd meg, ha azt gondoljuk, holnap talán már nem adod meg a mindennapi kenyerünket. Köszönjük, hogy minden nap kérhetjük, és minden nap újra és újra megerősödhetünk abban, te már előre elkészítetted azt. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ha időnként belekerülünk az anyagiaknak a hajszolásába, abba a pörgésbe, amely tönkre teszi a világunkat. Köszönjük, hogy élhetünk örömmel mindazzal, amit elkészítettél nekünk, és átélhetjük, hogy a mi fizetségünk nem a mi jó munkánk arányában, hanem messze azon túl van, mert a te gyermekeid vagyunk, és akiket az Úr szeret, annak álmában is eleget ad. Könyörgünk most azért, hogy életünket te őrizd. Add látnunk, hogy az igazán fontos nem az étel, hanem az élet. És add meglátnunk, hogy az életünk egyedüli ura, egyedüli őrzője te vagy. Te adsz meg hozzá mindent, az egészséget, az eledelt, mindent, ami csak hiányozhat a mi számunkra. Könyörgünk azokért, akik szükségek között vannak. Add észrevennünk őket. Adj bátorságot adni nekik, és adj bátorságot átélni, hogy nem lett ettől kevesebb, sőt, gazdagodott ettől az életünk. Kérünk azért, hogy tégy minket olyanná, amilyen te vagy, mennyei atyánk, aki felhozod a te napodat igazakra és hamisakra, és esőt adsz jóknak és gonoszoknak egyaránt, mert te belőled fakad a szeretet. Hadd, hogy belülünk is fakadjon fel ez a szeretet, hogy nem magunknak tartogassunk, hanem merjünk szétosztani mindent, merjünk lemondani bármiről, és tapasztaljuk meg, hogy te vagy a mi szerető mennyei atyánk. Amen. Énekeljük a 483. dicséretünk következő verseit. A 483. dicséret 10. és 11. versét énekeljük.